Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist, a Portfolio podcastja május 3-án szerdán. Az adás első részében a First Republic Bank csődje lesz a téma, azt járjuk körül, hogy miért nem volt elegendő a korábban dobott mentőv, és mit jelent a felvásárló JP Morgan szempontjából ez a tranzakció.
A bizalom a bankrendszer iránt és a stabilitás az megmaradjon, és ne az legyen, hogy akkor még egy bankról kiderül valami, vagy akkor még egy bankot megrohamoznak, tehát ennek elkerülése a véget. Nagyon fontos az, hogy minél gyorsabban megoldás lesen, és akkor ez történt most.
Vendégünk Lee Fönhájtán, a Concord elemzési üzletág vezetője. A második blogban a furt kerti kutakkal foglalkozunk, amelyek szabályozásának sokatszor fut már neki a kormány. Erről Szabó Dánielt, a portfólió elemzőjét kérdezzük. Én Szász Péter vagyok, a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist május 3-án. Nemrég kiderült, hogy a legnagyobb amerikai bank, a JP Morgan veszi meg a First Republic Bankot, amelynek működési nehézségei még márciusban nyilvánvalóvá váltak, amikor két másik amerikai bank, a Silicon Valley Bank és a Signature Bank összeomlott. A kérdés most az, hogy minek tekintsük ezt a csődöt, amely egyébként nagynak számít amerikai viszonylatban is. Itt van velünk a telefonban Lee Fönhájtán, a Concord elemzési üzletág vezetője. Szia!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
Az első kérdésem, hogy a First Republic Bank kapott egy mentővet, ha jól tudom, a nagyobb amerikai bankoktól. Miért nem volt az elegendő, miért szorult felvásárlásra most ez a pénzintézet?
A legutóbbi jelentések alapján az volt a banknak a kommunikációja az utolsó negyed évben, tehát egy negyed év alatt, vagy néhány hónap alatt, az körülbelül 100 milliárd dollárnyi betét kiáramlás volt. És ahhoz, hogy ezt kontextusba helyezzük, érdemes egy kicsit a bankok mérlegére nézni, hogy hogy is működik ez. Ugye a forrás oldalon vannak a betétek, amit az ügyfelek elhelyeznek, és ugye a másik oldalon, az eszköz oldalán a bankoknak általában hitelek vannak. Na most a hitelek, persze vannak rövid lejáratú hitelek, de azért, hogyha akár egy magyar banknak a mérlegére nézünk, inkább jellemzőbb az, hogy éven túli hitelek vannak, illetve eszköz oldalon még szoktak lenni állampapírok, amik szintén lehetnek éven belüliek, illetve éven túliak. Na most, hogyha egyszerre 100 milliárdnyi betét áramlik ki, és azt kell látni, hogy a First Republicnál nagyjából szerintem a betétállomány az mondjuk ilyen 172 milliárd dollárnyi volt, és abból 100 kiáramlik, akkor a másik oldal is nagyon gyorsan elő kell teremteni ugye 100 milliárdot, és itt ugye a likviditás még nem volt biztosítva, vagy hát így szerintem bankoknál általában az van, hogyha egyszerre ilyen nagy mennyiségű betét kiáramlás van, az nincs az a bank, tehát lehet bármilyen jó a mérlege, bármilyen jó a forrás oldal, egyszerűen nincs az a bank, ami ezt kivírná, és igazából ez vezetett ahhoz, hogy csődöt kellett jelentenie és felvásároltatnia magát.
Miért jó az a JP Morgannek, hogy ő most felvásárolta ezt a bankot, nyilván azon túl, hogy a kockázatokat semlegesíteni kell?
Én azt gondolom, hogy elsősorban a kockázatsemlegesítés volt a cél, tehát hogy most bankként rossz nájon azt is mondhatnám, hogy végül is akár az jó is lehetne, hogy akkor a versenytársad ugye kiesik, szépen átáramlanak az ügyfelek, minden probléma nélkül, ugyanakkor viszont a bizalom, és szerintem ezt már egy másik portfóliós podcastban is beszéltük, hogy nagyon fontos az, hogy a bizalom a bankrendszer iránt és a stabilitás az megmaradjon, és ne az legyen, hogy akkor még egy bankról kiderül valami, vagy akkor még egy bankot megrohamoznak, tehát ennek elkerülése a véget. Nagyon fontos az, hogy minél gyorsabban megoldás lesen, és akkor ez történt most. Egyébként én nézegettem, most persze az árazáshoz ugye nagyjából 10 milliárd dollárt fizetett ezért a bankért a JP Morgan, ami a jövedelmezőséget nézve azt gondolom, hogy a reális ár, viszont ami miatt még akár jó üzletet is csináltott a JP Morgan, persze ez csak utólag derül ki, az inkább az, hogy nagyon sok állami garanciát is kapott, kb. 80%-át a megvásárolt portfóliónak kvázi úgymond állja az állam, tehát hogy bármilyen baj történik később, akkor itt van segítség, illetve finanszírozást is kapott relatíve olcsón valószínűleg, bár ennek az árazását nem tudjuk, tehát azt gondolom, hogy összességében valószínűleg a JP Morgan egy jó üzletet csinált ebből.
Az általad is említett korábbi Checklist műsorban beszéltünk arról is, hogy vajon egy csődhullám indulhat, vagy felvásárlási hullám indulhat-e a bankszektorban azzal, hogy elszállnak a kötvényhozamok. Most ezzel a tranzakcióval mit látunk? Valami véget ért, vagy még csak valaminek a közepén vagyunk?
Hát ennél nehezebb kérdést kevésbé kaphatnék. Azt gondolom, hogy talán ez az utórezgése a márciusi bankpánicnak, tehát lehet ez. Ez ugye tényleg arról szól, hogy szerintem két dologról szól. Egyrészt az, hogy a betéteseket sikerült megnyugtatni. Egyébként azt hiszem már április környékén már valamennyire stabilizálódtak így szektor szinten, az amerikai bankszektor szintjén a betétek, tehát hogy mondjuk további hirtelen kiáramlás nem volt. Ugye a nagy bankoknál amúgy is inkább csak ilyen morzsolódás volt látható, a kis bankoknál volt nagyon látványos ez a márciusi bankpánik utáni betét kiáramlás, de minthogyha az is lassult volna, ami azt gondolom, hogy bizalomra ad okot. Ami meg továbbra is kockázat, az természetesen, amiről cikkeznek nagyon sokat, az a kereskedelmi ingatlan, hogy itt milyen minőségű eszközök vannak. Itt is tudni kell, hogy itt is inkább a kis bankok voltak, akik hitelezték ezt a szektort, tehát mondjuk a kicsi regionális bankoknál az eszközöknek közel 30%-át teszi ki, vagy a hitelportfólió 30%-át teszi ki az ilyen típusú hitel, addig a nagy bankoknál ezeknek a részesedése mindösszesen 6,5%-7, tehát hogy jóval kisebb. Tehát hogy itt is van egy ilyen nagybank-kisbank közti elválasztás.
Azt már tudjuk, hogy ha az emberek a bankbetétekből menekülnek, vagy menekítik a pénzüket, az gyakorlatilag védhetetlen. De mit jelent az, hogyha a tőzsdén lévő banki részvényekből menekítik ki a pénzüket az emberek?
Ugye itt több dolog is van megint. Az egyik az, hogy a részvényárfolyam az visszatudhatni a banknak a megítélésére. Tehát, hogyha egyre esik az árfolyam, akkor értelemszerűen a befektetőkben, betétesekben is felmerül, vagy hát az ügyfelekben is felmerülhet, hogy akkor van-e valami baj. A másik oldal pedig az, hogy ugye amikor tőkét akar bevonni a bank, vagy tőkére van szüksége, ott ugye van a kötvény, mint tőkeforrás, vagy hitelek formájába tud tőkét bevonni, illetve részvények formájába, és milyen alacsonyabb a részvényárfolyam, ugye annál drágább a további tőkebevonás, tehát hogy ilyen szempontból is tud negatívan hatni. Amit látszott egyébként itt akár a First Republicnál is, és ez talán negatívan hathat mondjuk a többi bankra is, vagy azért egy ilyen esetben, amikor bajba kerül a bank, a betétesek lehet, hogy biztonságban vannak, vagy hát nagy rész biztonságban vannak, még láthatóan visszakapják a pénzüket, még akkor is, hogyha egyébként hivatalosan ugye nem voltak biztosítva, de a részvényesekre ilyen védelem nincsen, tehát hogy ők el tudják bukni a pénzüket, ez egy figyelmeztető jel lehet minden bank részvény tulajdonos számára, hogy akkor hát érdemes olyan bankot választani, amik minőségiek, tehát hogy értelemszerűen jól meg kell választani az ilyen típusú eszközöket.
Köszönjük szépen, azt hiszem még fogunk erről beszélgetni, tekintve, hogy az szerint akkor a folyamatnak még nem feltétlenül van vége. Az elmúlt percekben Léfön Hájtán, a Concord elemzési üzletág vezetője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm.
A kormány régóta keresi a megoldást a furt kerti kutak szabályozásának rendezésére. Most a legújabb terv az, hogy készül egy vízkészlet védelmi ország térkép, amelyben megkülönböztetnek kockázatos és kockázatmentes övezeteket. Itt van velünk Szabó Dániel, lapunk elemzője. Szia!
Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
Valahogy úgy tűnik, mintha a kormány nem nagyon tudná rendezni ezt a kérdést, amely tényleg sokakat érint. Mi lehet az akadálya egy átfogó szabályozásnak, nyilván azt a kívánalmat is teljesítve, hogy ne sérüljön az ország vízkészlete?
Hát pont ez az utolsó kívánalom az, amit a legnehezebb teljesíteni, és egy olyan átfogó szabályozást kidolgozni, ami egyszerre kezeli a már meglévő, egyes becslések szerint 500 000-ra rúgó hazai furt kútállományt, amelyeknek egy nagy része egyébként be sincs jelentve, valamint biztosítja azt is, hogy a hazai vízkészlet védve legyen. Van egy ilyen általánosan elterjedt tévhit Magyarországon, hogy víz nagyhatalom vagyunk, és messze jól állunk, sőt a vízkészleteink egy részét már különböző külföldi nagyhatalmak, meg sötét erők meg is vásárolták. Ez mind nem igaz. Magyarországon az egész EU-ban a legalacsonyabb az édesvízkészlet. Egy főre nagyjából 614 köbméter jut. És annak fényében, hogy itt van nekünk a Balaton, a Velencei tó, vagy a Duna és a Tisza, mint nagy folyóink, sokan gondolják azt, hogy ez azt is jelenti, hogy nagyon jelentős a hazai vízkészlet. Valójában pont az áthaladó vizek teszik ki a magyar vízkészlet 95%-át, és a maradék 5% az, ami itthon helyben újra termelődik, ez az, amiből egy főre 614 köbméter jut. És az elmúlt években nagyon látványos asszályos időszakok voltak, amikor rengeteg kút száradt ki az Alföldön, és vannak már a Magyar Alföldnek olyan részei, főként a Kiskunságnak vagy a Homokhátnak, amelyeket már félsivatagos területként tartanak számon. Ezekből a vízkivétel az komoly ökológiai problémákat okoz, hogyha nem történik meg a megfelelő vízpótlás. Emiatt természetvédők, sőt egyébként különböző hatóságok is rendre szót emelnek az ellen, hogy szülessen egy olyan szabályozás, ami egyszerűsíti a vízkivételt vagy az öntözést, anélkül, hogy megoldanák azt, hogy akár a meglévő folyóink vízvisszatartásával, tehát ezeknek a felduzzasztásával, a talajvízszint mesterséges növelésével pótoljuk ezeket a kivett vizeket, vagy pedig nincs helye annak, hogy akár öntözési célokra, vagy akár a háztulajdonosok, ingatlan tulajdonosok kedvükre vegyenek ki a vízbázisból vizet, mert így viszont az ivóvízellátás kerülhet bajba, amire már tavaly egyébként több településen példa is volt Magyarországon.
Ez világos, és mit tervez most a kormány? Tehát mi a legújabb terv ezzel kapcsolatban?
Laikusként és külső szemlélőként is azt kell mondanom, hogy egyébként ez még egy viszonylag enyhe szabályozást jelent. Tehát ha a természetvédők az eddigi reakcióikat mutatják, amire az elmúlt években példa volt, akkor nagy valószínűséggel ezt a szabályozást sem fogják megfelelőnek tartani, ugyanis még korábban 2017-ben egy Áder János köztársasági elnök által visszadobott törvény 80 méteres vízmélységig engedte volna azt, hogy kutakat fúrjanak Magyarországon, ez már csak 50 méteres mélységig engedi ezt, de már volt ilyen javaslat korábban is, aminek az 50 méteres határ az még pont egy olyan szinten mozog, aminél könnyen szennyeződhetnek a föld alatti vízkészletek, tehát itt akár a vegyi anyag bejut a kútba, akkor az elterjedhet sokkal nagyobb területen, akár több négyzetkilométeren is, ami nagyon súlyos problémát jelent, és nagyon komoly veszélyt jelenthet a környezetnek.
Most arról a tervről beszélünk, ami most van hát a kormány már döntött róla, de majd a parlament is szavazhat. Ugye arról van most szó?
Hát ez a belügyminisztérium által beterjesztett törvénytervezet, ami egyébként kedden jelent meg a kormánynak a honlapján. Ez az, ami meghatározza azt, hogy egy 50 méteres mélységig lehet ásni kutakat, viszont nagyon fontosan tesz egy olyan megkülönböztetést, hogy vannak olyan területek, amelyeknek mindenképpen kockázatos lenne a víz kitermelése, úgyhogy ezeken a területeken ezt nem engedélyezi, egy ilyen vízkészletvédelmi szempontból kockázatos területet határoz meg, és a kockázatot nem jelentő területeken viszont engedélyezett a háztartási kutaknak a megásása, és itt egyébként még engedélyezési kötelezettség sincs, ami valószínűleg megint csak problémákat fog szülni a természetvédői és kritikusi oldalról.
És mi van azokkal a kutakkal, amelyeket már lefúrtak, és mondjuk éppen ilyen kockázatos területen van?
Ez mondjuk a törvény nem teljesen tisztázza minden esetben, de vélhetően nem kell majd őket bejelenteni. Itt egyébként a visszamenőleges pozitivitás jogelve érvényesül, tehát hogy egy új jogszabály nem érintheti hátrányosan azt, aki már valamilyen lépést megtett, és ugyan van egy bejelentési kötelezettség a háztartási kutak, öntöző kutak esetében Magyarországon, viszont itt volt egy amnestia is. És hogyha most lazítják a törvényt, akkor hogyha az új kutak esetében nem kell egy engedélyeztetési eljárást végigcsinálni, vagy a kötelezettségnek eleget tenni, akkor a régebbi kutakra is ez kell, hogy vonatkozzon, hiszen ugye minden esetben a pozitívabb vagy könnyebb jogszabályi keretrendszert kell ilyen esetekben alkalmazni.
Kell majd mérni a vízkivételt?
Mindenképpen ez egyébként egy fontos és eddig új elem, ami bekerült a jogszabályba, hogy kötelező a háztartási és az öntöző kutak esetében is egy elektromos mérőműszert föltenni, ami pontosan a mérési hivatal által meghatározott standardek szerint fogja mérni a vízkivételt. Ugye a háztartási igény a természetes személyek esetében évi 500 köbméterben van most meghatározva ebben a tervezetben, ami akár ivóvízellátási célú is lehet, tehát egyébként nem csak a talajvíz, hanem az első vízzáró réteg alatti területekre is kiterjedhet.
Még a végén azt mondnak, kérlek, hogy meddig lehet véleményezni ezt a tervezetet?
A belügyminisztérium május 10-ig várja, tehát bő egy hét van arra, hogy a társadalmi egyeztetésben a különböző észrevételeket eljutassák a szaktárcának, és várhatóan egyébként több reakció is fog érkezni. Mint említettem, már több kísérlet volt arra, hogy a vízgazdálkodási törvényt módosítsák, és akkor például a Greenpeace és a WWF is kifogásolta, hogy a kormány nagyon túlzó egyszerűsítéseket akar beépíteni a szabályokba. szabályozásba.
Köszönjük szépen az elmúlt percekben, Szabó Dániel lapunk makroelemzője volt a vendégünk. Szia!
Köszönöm, hogy itt lehettem, sziasztok!
Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, akkor iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, például Spotify-on, Apple vagy Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Vánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam, Szász Péter. Új műsorra a csütörtök délután 5 óra magasságában jelentkezünk. Addig is minden jót, sziasztok!
Reklám következik.
Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban 2 tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfolio Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő AgroFuture konferencia pedig egyedülálló módon, tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
Reklámot hallottak.